Ti vagytok a Föld csója.
Ti vagytok a világ világossága.
Nem rejthető el a hegyen épült város.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Só és lámpás.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bemutatom mai beszélgető társamat, Hákovács Esztert, aki életéről, megtéréséről, szolgálatáról és még sok mindenről fog nekünk mesélni. De mivel ő van a középpontban, pontosabban rajta keresztül Isten, aki azért mindezt végezte az ő életében, át is adom neki a szót. Eszter, hogy indult az életed? Milyen családba helyezett Isten?
Én nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon kegyelmi állapotban születhettem meg. Hívő családba születtem, de nem a szokványos vallásos hívő családban, hanem egy olyan családban nevelkedhettem, ahol a szószoros értelemben az ige szerint folyt a hétköznapi élet is. Tehát abban a kiváltságos helyzetben élhettem meg a kicsi koromtól kezdve egészen a felnőtt koromat, hogy nem kellett arcot, képet mutatnom, mert nagyon jól a hétköznapi életem és a vasárnapi életem az egyforma volt, nem azért, mert az én érdemem volt ez, hanem azért, mert egy olyan légkör vett engem körül, hogy ezt megtehettem. Tehát megtehettem azt is, ha esetleg rossz voltam, akkor helyreigazítottak engem, esetleg megbüntettek, de mindig tudtam, hogy nem indulatból és érzelmek alapján a szeretetet kivéve, tehát nem a pillanatnyi érdekek alapján folyik a családi élet, hanem nagyon is közel és az Isten igéjének a mérlegén folyik az életünk. Még különleges azért a helyzetem, hogy a második világháborúba születtem, és akkor még egy nagy családba, tehát három generációs családba érkeztem a világra. Én a háborúról megkímélt engem a Jóisten attól, hogy a keserűséget és a nélkülözést érezzem meg, hanem az előnyeit olyan szinten, hogy a háborúban sokan összegyűltek, együtt voltak, együtt éltek szükségből, vagy szeretetből, vagy félelemből. Ez családonként változott, de így ebben a családban, ahol én az első éveimet éltem, az apukám testvérei közül még hárman otthon éltek. Az apukám ugyan a háborúban volt, de az édesanyám ott maradt az apukám szüleinél, és én, mint egyedüli gyerek, rendkívül sok figyelmet és szeretetet kaptam.
Hát ez a nehézségek ellenére is egy pozitív életkezdés, ha jól értem.
Nagyon igen, igen. Nagyapámról tudni kell, hogy felnőtt korában tért meg, és mivel ő volt a családfő abszolút értelemben, de nem uralkodott, hanem ő úgy tért meg, hogy kereste az Istent az életének a nagy kérdésére, akart választ kapni, ugyanis a házasságukból az első két gyerek meghalt, és azt mondta, hogy megtudja az okát, hogy ki az Isten, és hogy miért ad ilyen nehézséget az életébe. És akkor elkezdte nagyon komolyan olvasni a Bibliát, és rendkívül sok igazságra, és rendkívül sok olyan dologra rájött, ami az ő életében addig csak vallásosság volt, és nem az Isten akaratának a keresésén alapult. És még annyira frissen élt benne haláláig ez az akarat, ez a készség, hogy így az egész családot ezzel az Istentől átvett tekintéllyel, ami nem emberi volt, nagyon jó irányba tudta terelni. Tehát nagyon sok értéket kaptam tőle, nagyon sok értéktelent, amit más ember értéknek tartott, megmagyarázta, hogy miért nem érték. valami fantasztikus élmény volt az, hogy minden áldott nap összeült a család, és nem csak sablonosan elolvasták az igét, és énekeltek, és akkor ki elimádkozta a megszokott imádságát, hanem mindenki tehetett föl kérdéseket, elmondhatta a kételjeit, elmondhatta a kérdéseit. Én is egész kiskoromtól kezdve emlékszem, hogy amikor például a háború volt, és az apukám nem volt otthon, akkor olyan bizalom volt bennem, hogy az édesapámmal is, akit én alig ismertem, mert alig láttam, 4,5 éves koromban jött haza véglegesen a háborúból, de olyan hit volt afelől, hogy bármi történik, az nem véletlen, hogy az Isten útjai azok az emberek számára, ha nem is érthetőek, de nagyon biztonságosak, és ezért nem volt bennem kis gyerekkoromban sem félelem, mert egy olyan légkör vett körül, ahol az volt a kérdés csak, ha valamit akartam kérni vagy csinálni, hogy gondolod, veled megy az Úr Jézus? És akkor már nekem egyedül el kellett dönteni, hogy na most tényleg mit is akarok, vagy hova is akarok menni, vagy miért akarom azt csinálni, el tud kísérni. És hogyha meggyőzöttem arról, és segítettek ebben a döntésben, hogy velem jön, akkor hiába volt esetleg egy gyülekezeti közösségben egy rigorózusabb, merevebb szabály, akkor én nyugodt lélekkel azt megtehettem. De olyan is volt, gondolok itt például arra, hogy már iskolás koromban sportoltam, egy nagyon hosszú növésű, vékony gyerek voltam, és nagyon szükségem volt arra, hogy sportoljak. És akkor valahogy úgy összevetették azt, hogy a testgyakorlásnak milyen kevés haszna van, mondta ezt ugye Pál, és akkor ezt szinte bűnként kezelték, hogyha valaki sportolt. És akkor ezt úgy átbeszéltük, és én teljes nyugodt lelkiismerettel el tudtam menni sportolni, annak ellenére, hogy tudtam, hogy vannak olyan testvérek, akik hát nem nézik ezt olyan hívő szemmel jó gyakorlatnak. De engem ez nem zavart, mert annyira az élet dolgaiban az eligazodást tanították nekem az ígéből. Én azt hiszem, hogy az egész életemben ez volt a legnagyobb nyereség. Nagyon sok zegzuga volt az életemnek, nagyon sok nehézségen átmentem, de mindig ide tudtam visszakanyarodni, amit én gyerekkoromban a nagyszüleimnél láttam, hogy a napi nagyon szoros kapcsolat az Istennel, és az ígére való támaszkodás, tehát az volt a jelző, hogy magadnak olvasd az ígét, tehát a személyes vezetés megtanulása, ez nagyon fontos volt az életemben.
Talán most van olyan hallgató a készülékek előtt, aki azt mondja, hogy hát irigylésre méltó egy élethelyzet, és hát aki ilyen családba érkezik, annak egyenes az út a mennyországba. Egyenes az út? Hogy látod?
Hát nem. Nem. Ennek rendkívül sok előnye van, amit elmondtam. Nagyon sokáig az ember védettséget kap, érez, de ugyanakkor ez a nagyon szeretetteljes légkör, ez engem például akadályozott abban, hogy személyes felelősséget vállaljak a tetteimért, a gondolataimért. Tehát mindig úgy volt bennem, hogy milyen jó, hogy engem ilyen nagy család, ennyi jó ember. Lehet, hogy ezt nem így fogalmaztam magamnak a 10 éves koromban, de teljesen nyugodtan voltam, mert hogy úgy is helyre igazítottak. Tehát, hogy úgy is lehetett korrigálni, úgy is elmondták, hogy mi a jó. Az kétségem nem volt afelől, hogy Isten létezik. Kétségem nem volt afelől, hogy az Úr Jézus az Isten fia is, és a földön élt. Kétségem nem volt afelől, hogy ő azért jött el a földre, mert hogy az ember másként nem tud megbékülni az Istennel, és személyesen mindenkiért meghalt, hogy azt az elforulást, azt a bűnt, amit elkövettünk ellene, hogy nem álltunk vele szóba, és nem akartuk az ő rendeléseit követni, azt ő ilyen rendkívül nagy árral helyrehozta. Tehát ez idáig rendben volt az életemben, de mindig úgy éreztem, hogy jó, igen, imádkozom, de azért ott van a hátam mögött a kontroll, és akkor ők majd úgy is helyreigazítanak, hogyha ők megbocsájtanak, vagy velem imádkoznak, amikor valami olyan dolog van az életemben, akkor az rendeződik. Tehát akkor is már éreztem, hogy nagyon nehéz az ilyen családban felnővő gyereknek meghatározni azt a pontot, az életében azt a szakaszt, azt az egy dolgot, amikor azt mondja, hogy igen, én most megvallom, hogy hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem, ment a keresztre, és elfogadom az ő vérének a váltságát. És ezt később tudtam meg, hogy ez nálam, amikor én 14 éves voltam, 8-os voltam, amikor egy elég rossz időszak volt, tehát nem annyira szerették a hívő embereket a társadalomban, de 14 éves koromban eljutottam odáig, hogy erről nekem vallást kell tenni, ezt meg kell vallanom abban a közösségben, ahová járok. És bár úgy izgultam, mert hogy sok ember előtt kellett ezt elmondani, és én ezt komolyan hittem is, hogy ez igaz, amit én mondok, és komolyan tudtam válaszolni azokra a kérdésekre, amiket akkoriban föl szoktak tenni. Ezek a kérdések főleg a Biblia ismeretre és a Biblia alapvető igei értelmezésekre szorítkoztak. Én erre úgy nyugodt szívvel tudtam igent válaszolni, még örömem is volt, hogy na, én ezt megmertem tenni, de az életem az továbbra is ebben a meleg fészekben egy ilyen védett állapotban folyt, és azt hiszem, hogy ez, aztán a lányomat is figyeltem az ő életét, és azóta különösen figyelem a hívő családokban felnövekvő gyerekek életét, azt hiszem, hogy ez rendkívül nehéz döntés az ilyen védett környezetben felnövő gyerekeknek, hogy mi is számukra, mit is jelent az, hogy én felelősséggel mindenki előtt, minden körülmények között, egyedül is, nehézségben és bajban is megvallom Jézus Krisztust megváltomnak. Ez már egy sokkal nehezebb kérdés. Hogy például mostanában tapasztalom azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekeket ijesztgetik, ezt idézőjelbe szeretném mondani, hogy azt mondják, hogy igen, már most meg kell vallanod az Úr Jézust, mert mi lenne, ha például egy közlekedési balesetben meghalnál, és akkor hogy te nem kerülnél a mennybe. Na most én ezt nem szeretem hallani se, ha valaki a gyerekeket ilyen módon akarja arra serkenteni, hogy ezt tegye meg és vallja meg, mert félelemből nem jó döntést hozni, örömből, bizalomból, hitből jó döntést hozni, de hogy ez hogyan játszódik le egy-egy gyerek életében egy igazán komoly, hívő, jólékkörű család gyermekénél, ez azt hiszem, hogy mindenkinél egyéni. Tehát nálam volt 14 éves koromban ez a gyülekezet előtti bizonyságtétel, és akkor én igyekeztem azért továbbra is, már ahogy növekszik az ember, hát tudatosabban is hozni a jó döntéseket, de a kísértések is egyre nagyobbak, és hogyha arra gondolok, hogy ebben a világban, amikor már kiszabadult a palackból, mert egy ateista világrendszerben, társadalmi rendszerben nőttem, tehát most, amikor kiszabadult a palackból a sátán szelleme, és a kísértéseknek a millióit árasztja erre a tinédzser korosztályra, akkor azért most már ez sokkal izgalmasabb olyan téren, hogy sokkal nagyobb odaszánást, nagyobb egyéni felelősséget, és úgy gondolom, hogy kevésbé tudja a család körülvenni a gyereket, különösen egy nagyvárosban. Még azt nem is mondtam, hogy én viszonylag kisvárosban nőttem, ahol azért a szülői meg a családi kontroll is minden pillanatban, vagy segítség, ha kell, ott van. Egy nagyvárosban azt hiszem, hogy ma egy hívő család gyereke is sokkal több veszélynek van kitéve. De akkor is, meg most is, hogyha odaszánja ez a gyerek lány, vagy gyerek fiú, tehát ez a fiatal az életét, és tényleg őszintén megtanul imádkozni, én azt látom, hogy annyira egyénileg vezet bennünket az Úr Jézus, olyan hihetetlen ez az egyénre szabott terve, hogy megadja azokat a pontokat az életünkbe, amikor tényleg oda kell szállni, amikor tényleg nehézség van, amikor nem lehet az Isten, az Úr Jézus unokájának lenni, hanem a gyerekségünket kell vállalni, és ez az én életemben is elkövetkezett.
Pontosan azt akartam kérdezni, hogy azért, ahogy a szavaidból kiveszem, döntésed őszinte volt 14 éves korban is. a 14 éves gyerek szintén. Persze aztán nőttél. Mi volt az a pont, amikor úgy érzed, hogy már olyan felnőttesen is döntöttél Isten mellett?
Egy óriási dolog az eddigi életemnek az első igazán nagy és kemény próbája következett be. 20 éves voltam, egy 15 éves öcsém volt, és egy 5 éves húgom, és az édesanyám 42 éves volt, és 5 nap alatt egy orvosi műhiba következtében meghalt. Hát én azt megelőzően a családunkban, a nagy családunkban, apukám még 6-an voltak, anyukám még 4-en voltak testvérek, tehát azt megelőzően 56 évig nem volt a családban gyászesemény, ilyen 90 éves kort megért, meg 96 éves kort megért dédapám, meg dédanyám volt, és egy 42 éves anya 5 nap alatt egy szombattól szerdáig, aki soha nem is volt beteg, meghal. Ez egy olyan dolog volt az életemben, hogy amikor beszélek róla, minden érzés átjön most is bennem, amit akkor éreztem. Azt éreztem, hogy ez a világ nem mehet így tovább. Na most akkor először meg kell neked mutatni, akkor voltam másodéves egyetemista, már Pesten éltem, többnyire a tanévben, és azt gondoltam, hogy na most holnap vissza fog jönni az Úr Jézus. Na most meg ne tagad, most ne legyél mérges. A világ ugyanis az én anyám nélkül, aki egy fantasztikus, nem csak a távolság meg a gyerek mondatja velem, hanem tényleg egy nagyon, nagyon életvidám, nagyon melegszívű, nagyon-nagyon tudott bánni, mert velünk nagyon különbözőek vagyunk. Szóval úgy gondoltam, hogy na most holnap visszajön az Úr Jézus, nekem most van egy napom arra, hogy én azt mondjam, hogy amit az Úr Jézus mondott az atyának, hogy igen, atyám. És ez a haláleset egy szerdai nap történt, és én úgy feküdtem le, hogy másnap visszajön az Úr Jézus. Ezt komolyan gondoltam, és komolyan átéltem, és láttam a megdöbbent édesapámat, aki akkor 43 éves volt, egy nagyon helyes fiatal ember, aki szintén ott áll, és hát szóval, hogy nem akarja elhinni, hogy ez megtörtént, és látom a 80-as éveiben járó nagyszüleimet, akik mondják, hogy jaj, nem lehet ez olyan nagy tévedés, mert már minket kellett volna hazai, mi mentünk is volna, hát itt mi lesz most? És eljött a csütörtök, és nem jött vissza az Úr Jézus. Na, és akkor itt kezdődött az, hogy akkor milyen is az én hitem, meg hogyan is megyek én tovább, és mi lesz az én testvéreimmel. És ez nem egy nap alatt jött, de hogy egy kicsit még jobban kitárjam a családunk életét, ezt megelőzőleg az anyai nagymamám hozzánk költözött. Az én édesanyám volt a legidősebb lánya, és ő úgy döntött, hogy nálunk fogja leélni az idősnapit. Ő nagyon beteges volt, és félig már akkor vak, és az anyukám egy nagyon temperamentumos, vidám hívő asszony volt, és úgy gondolta, hogy ő, és mi is nagyon örültünk, halatlan nagy örömben voltunk, hogy a anyám hozzánk jön. És hát ott maradt az apukámmal az anyósa és a három gyerek. És nagyon nehéz volt, és minden napot külön megharcolni. Hosszú hónapokig volt az, hogy rosszat álmodtam, és akkor fölébredtem, és akkor, jaj, milyen rosszat álmodtam, és akkor kinyitottam a szemet, és akkor nem, ez nem álom. Ez a tény, hogy te vagy a legidősebb, és hogy abban az időszakban békésen mindenki tudta rólam, hogy én hívő ember vagyok. Ez nem volt titok a feltételi vizsgán sem, és ennek ellenére engem fölvettek, tehát nyilván nem azért vettek föl az egyetemre, hogy akkor én most rohanvást hazamenjek, hanem akkor itt is helyt kell állnom, de hogyan lesz ez tovább? És ne sírjak, mert 5 éves óvodás volt, éppen az óvodai évzárójára készültünk a testvéremnek, a legkisebbnek, és előtte ne sírjak, mert én azt mondtam, hogy az anyukánknak nagyon jó helye van, és hogy neki sokkal jobb lesz, és hogy mi meg olyan jók szeretjük egymást, és hát meg fogjuk ezt oldani, mert itt van az Úr Jézus, és nem volt szabad sírni, de nagyon fájt. És akkor én nem próbáltam nagyon tartani magam, és ennek az lett a következménye, ez júniusban volt, június 6-án, 62-ben, éppen most volt az évforduló, és akkor följöttem a harmadévre, és kezdtek ilyen megmagyarázhatatlan szívpanaszaim jönni, de olyan módon, hogy lefeküdtem, és akkor ügyeletet kellett hívni, mert ilyen 160-as pulzusom lett, és hát úgy gondoltam, hogy akkor én is megyek a Mennyországba, ez teljesen jó is volt ez a gondolat, csak akkor ott voltam, hogy azért vagy az egész család menjen, vagy hát mi lesz a kicsikkel. És akkor ez az életemben nem túl sokszor történik meg, és én úgy gondolom, hogy az ige is túl sok látomásra és a túl sok ilyen misztifikációra nem ad nekünk esélyt, mert akkor az már nem annyira komoly, de ezt megéltem, ma is hallom, átéltem, hogy egy ilyen állapotban, amikor nagyon rosszul voltam, letérdeltem az albérleti szobámba az ágyamhoz, és úgy nagyon kiöntöttem a szívemet, hogy akkor most én hiszek benned, én tudom, hogy meghaltál, és én tudom, hogy sokat szenvedtél, de hát azért mégis mi itt vagyunk egy család, és hogy akkor most mi lesz velünk? És hogy akarom látni, és akarom érezni, és hát sírtam, hát zokogtam. Nem túl hangosan, mert ugye nem otthon voltam, egy albérletben voltam, és egy határozott, soha ilyet azelőtt azóta se hallottam, egy határozott hangot hallottam, ami nem kemény hang volt, de férfi hang volt, és ez az egy ige mondat volt az, hogy én te rólad el nem felejtkezem. És ez egy olyan fantasztikus volt, az irányát is éreztem, hogy merre jön a hang, hogy én fölpattantam, és én ettől kezdve ezt elhittem. Tehát ez egy olyan csoda volt az életemben, hogy én ettől kezdve elhittem, hogy igen, ez így van. Ha ezt most én hallottam, hogy én te rólad el nem felejtkezem, akkor én most megyek, és teszem a dolgomat, mert akkor ez rendben van. Még ehhez kapcsolódik, hogy hazamentem, hazautaztam, és a nagymamám, aki tényleg ebbe a gyászos kis családba ott volt az apukámmal, aki közben egy gerincsérből kifújólag ágynak esett, gondolom, hogy egy ilyen pszichoszomatikus tünet volt, és a két kicsivel, már hogy az öcsém az már gimnazista volt, de hát a kicsi volt, mondja a könnyes szemmel, de mosolyogva, hogy tudod, egy nagyon jó ígét kaptam, és ezt ne felejtsük el. És akkor a 37. Zsoltárból fölolvasta azt a Biblia verset nekem, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, vagy a gyermeke kenyér kéregetővé. És ilyen rövid intervallumban ez a két ige, ez a két személyre szóló, nekünk szóló dolog annyira megerősített, hogy én ennek az erejével éltem a következő évtizedeket, amiben aztán bőven van még kanyar, és bőven van olyan dolog, amikor én ezt a kapcsolatot, ezt a szoros kapcsolatot elhanyagoltam, és akkor megint engem figyelmeztetni kellett az Úrnak, hogy hát ha én azt mondtam, hogy nem felejtkezem erről, akkor te se felejtkezél, tehát aztán voltak még kanyarok az életemben.
Itt most megállítjuk egy kicsit a beszélgetést, és egy kis zene után visszavárom önöket, és folytatjuk Hákovács Eszterrel folytatott beszélgetésünket. Mai beszélgetőtársam dr. Hákovács Eszter, akivel a Magyar Evangéliumi Rádió stúdiójában beszélgettem. A zene előtt odáig jutottunk, hogy édesanyád halála után egy különleges isteni üzenetet, egy igeverset kaptál, én te rólad el nem felejtkezem. Ennyi év után mi a tapasztalatod? Megtette Isten, amit ígért?
Igen. Nem csak, hogy megtette, hanem valami hihetetlen gazdag életet adott. Pont egy érettségi találkozón az egyik osztálytársam, aki tudta az én hitemet, és akkor ott felsorolta az én vesztességeimet. Ő csak az én életem veszteségeit látta, és azt mondja, és még mindig hiszel. Milyen érdekes, én nem is vettem észre ezt, hogy te ennyi veszteséget csinálsz, és ezek igazak, de nem érzem. Tehát, hogy megtette. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom most így összegezésül, hogy annyi áldást adott, de a legnagyobb ajándéknak azt tartom, hogy adta azt a megelégedést, meg békességet, hogy ami nehézség volt, azt sem. Nem úgy éltem meg, mint ha kívülről mást látok olyan nehézségben, mert tényleg személyre szabottan vezetett. Tehát annyira tudtam, vagy láttam, hogy a cipőnk talpát, tehát erről is tudnék mesélni, szóval, hogy mindent tudod, hogy milyen állapotban van, vagy a garázsunk, tehát a földi dolgainkat is annyira számon tartotta, és annyira tanácsolt engem egész életemben, hogy valakinek azt mondtam egyszer, amikor bizonyságot tettem, hogy milyen jó ebben a hitben, hogy te, én már majdnem könnyelmű vagyok, hogy annyira rá lehet támaszkodni az Isten vezetésére.
Lépjünk egy picit tovább. Ezek az egyetemi évek alatt történtek. Aztán lett egy diploma, és alakult az életed, úgy, mint leányzónak is az élete. Ezekről a dolgokról mesélnél egy picit a hallgatóknak?
Hát igen, az volt az érdekes ebben a gyászban, hogy én egy gyülekezetbe jártam Újpesten egy fiúval, aki Békés megyei volt. És többször utaztunk együtt, nem is mondom, hogy nem tetszett nekem ez a fiú, de nem úgy, mint akiről azt gondoltam, hogy ő lesz a férjem. És valahogy ez a gyász eset őt annyira felém irányította, hogy ebből az édesanyám halálára egy évvel házasságkötés lett. Tehát a harmadévet befejeztem, és akkor én már férjhez mentem. És akkor, mikor végeztem, tekintettel arra, hogy az édesapám újra házasodott, a nagymamám elment egy másik lányához, de ugyanabban a városban maradt, és egy valami fantasztikus, az ő Isten hite, meg az az ige, amitről meséltem, tehát ő befogadta az édesapám második felesége, sokkal fiatalabb volt az édesapámnál, tehát inkább korban hozzánk volt közelebb, és ő befogadta őt negyedik unokájaként. Tehát, hogy nem volt, nagyon nehézen tudtuk ezt elképzelni, ezt a házasságot, de a mami is, így hívjuk, és a nagymamám is olyan jó kapcsolatban voltak az Istennel, hogy az Istennek tetszett az, hogy ezt a családot úgy egybe szerkessze, hogy volt úgy már, hogy a mami hamarabb ment a nagymamámat megköszönteni a születésnapján, mint én, meg tőle tanult mi kedvenc ételeinket főzni. Tehát, hogy a nagymamám azon túl, hogy iszonyú fájdalmat élt át, hogy a lányát elvesztette, de azt tudta, hogy mindenkinek arra van szüksége, hogy ebben a családban a lehető legkevesebb sérülés legyen, és ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha elfogadjuk az Isten akaratának, hogy az édesanyám elment, és ennek a családnak a megmaradása, az Isten akarata szerinti megmaradása az nem lehet haraggal, vagy kitaszítással, vagy kirekesztéssel, és ebben ő hihetetlen példát mutatott. Mondtam, hogy milyen beteges volt a nagymamám, és gondold el, hogy 90. éves koráig élt, és már a legkisebb testvéremnek is a gyereke is megszületett, és végigkísérte az életünket, és hihetetlen nagy támaszunk volt, mert mindig csak biztató dolgokat mondott, az ő testi gyengesége mellett olyan szellemi frissessége volt, és olyan példát adott, hogy mi az, hogy Istenben bízni és ráhagyatkozni. Hát ő is megözvegyült a 60-as évei elején, elvesztette a gyerekét, és mégis olyan erővel támaszkodott az Istenben való bizalma, olyan erős volt, hogy ezt mint legnagyobb örökséget nekünk tudta adni. Nagyon nagy példa számomra. Most, amikor már öregszem, rendkívül sokszor eszembe jut, hogy hogyan éltem meg az öregséget, és milyen elfogadó volt a fiatalokkal, és soha nem követelt magának tiszteletet. Pont ezért mindig úgy éreztük, hogy adósak vagyunk, és rohantunk, ha lehetett. Tehát valami fantasztikus bölcsességet tud adni az Isten a bennük bízóknak a különböző élethelyzetek elviseléséhez.
Ezt jó dolog hallani, és bárcsak sok ilyen idős, meg fiatal venne mindnyájunkat körül. Mint mondtad, volt egy házasságkötésed is.
Igen.
Azt szokták mondani, hogy egy fiatal lánynak ez egy picit révbeérés. Te hogy élted ezt meg?
Én nem készültem férjhez menni. Tehát úgy váratlan volt ez az egész, de most ez úgy tűnik, mintha én nem szeretetből, szerelemből mentem volna a férjemhez. Én nem ezt akarom ezzel mondani, hanem hogy én, amikor eljöttem otthonról 18 évesen, soha nem fordult meg a fejembe, hogy én addig, amíg be nem fejezem az egyetemet, férjhez nem megyek. De mégis, amikor jöttek ezek, amikről beszéltem, ezek a vegetatív tünetek, ami hát ilyen testi betegség gyanánt jelentkeznek, bár nincs igazán szervi oka, akkor nagyon jó támasz volt nekem az, hogy én férjhez mentem. És nagyon úgy gondoltuk, és ebben a férjem is nagyon egyetértett, és nagyon partner volt, amiért nagyon hálás voltam neki, hogy mi visszamegyünk, mert a testvérem még mindig csak 8 éves volt, a kicsi, és egy visszahúzódó kislány volt, és nagyon akartam őt minden nap látni. És a férjem ezt meghozta, ezt az áldozatot, hogy ő visszajött velem az én szülővárosomba. És akkor a férjem egy 10 gyerekes családból származik, mi hárman vagyunk testvérek, tehát mindenütt ez a legkevesebb létszám, gyereklétszám a családban, ami létezett. És akkor, mikor befejeztem az egyetemet, és visszamentünk Békésre, akkor nagyon vártuk, hogy jöjjenek a saját gyerekek.
És
terveztük a neveket, és vártuk a gyerekeket, és jött egy méhen kívüli terhesség, amivel majdnem belehaltam. Ez volt az első esemény, és nagyon hosszan beteg voltam. Ennek volt egy előzménye, méghozzá 1964-ben volt egy nagy vírusos influenza járvány, és ennek szövődménye volt ilyen nőgyugyászati gyulladás, de ezt túléltem, és felerősödvén minden reményünk megvolt arra, hogy hát majd jön az újabb baba, és hogy az jó helyen fog megtapadni, és hogy tehát egyáltalán nem gondoltunk arra, ami aztán bekövetkezett. És azt szoktam mondani, hogy ha valaki megkérdezni, hogy az életemből mit hagynék ki, melyik életszakaszt, akkor én ezt a 23 és 30 éves korom közötti szakaszt hagynám ki, azt a 7 évet, ami nagyon nagy gyötrelemmel járt. De, hogy erről egész őszintén beszéljek, ebbe az is benne volt, hogy ekkor egzisztenciálisan is elkezdtük építeni az életünket. Én csak inkább magamról szeretnék, vagy akarok beszélni, és az a nagy önállóság, amikor már az ember pénzt keres, meg már esetleg idézőjeles sikereket ért, vagy eredményeket ér el, akkor úgy látszik, hogy én egy nagyon rossz alanya, és nagyon rossz gyereke vagyok a Jóistennek, mert én kezdtem elfelejtkezni azról a ráutaltságról, kezdtem megfeledkezni, amiről én beszéltem neked, hogy 20 éves koromtól, 23 éves koromig mit éltem meg, és mennyire csodálatos volt ez az időszak. De azért a gyereket nagyon akartuk, azért nem tagadtuk meg az Istent, eljártunk az Isten tiszteletre, gyorsan elmentünk, gyorsan hazajöttünk, és hát gyorsan csináltuk, amit kellett, és magunk szerint, a magunk feje szerint, és minden kortársamnál születtek a szebbnél szebb gyerekek, és nálunk nem. És ez egy rendkívül nehéz helyzet egy nő életében. A férjem nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyülekezetünkben minden kisgyerek rajta csüngött, egészen addig, amíg élt. Ő végig nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyerekek ezt megérezték, és nagyon is vidáman. És bennem valami hihetetlen fájdalmat. Tehát ez egy olyan kísértése volt, ezt a sátán csinálta, hogy mintha engem bántott volna, amikor a más gyerekével babázott, vagy földobta, vagy... És hát aztán meggondolatlan, nagyon-nagyon rossz kérdéseket kaptam, és nem volt rá felelet.
Egy picit, ha mennyit lehet, konkretizálnál ebből a kérdésekből, csak azért, hogy talán van más is olyan, aki küszködik hasonló nehézségekkel.
Nekem ez nagyon nagy tanulság az időskoromra, hogy én mit kérdezek, és mit nem egy fiatalasszonytól. Tapintatlanságnak a csúcsa, amit el tudunk követni egy ilyen fiatalasszonnyal. Volt, aki azt gondolta, hogy én kényelmes vagyok, és nem akarok még gyereket. Volt, aki azt gondolta, hogy féltem, hogy magam, hogy meghízok. Volt, aki azt gondolta, hogy a férjemet büntetem azzal, hogy én nem szülök gyereket. Holott egyebet nem csináltunk a 7 év alatt, mint orvosi utasításokra ilyen gyógyfürdő és olyan kezelés, és gyakorlatilag, hát ugye egy méhenkívüli terhesség után kisebb az esély, különösen ha petefészkét elveszti az ember a gyermek fogamzására, de nem esélytelen. És az volt a rossz, hogy még a férjemet nélkülem is, vagy amikor nem voltam ott, neki is tettek föl kérdéseket, mikor akartok már, miért nem, ki fogtok öregedni, mire vártok, hogy ezzetek legyen, és akkor hát sorolták, hogy mit akarunk még esetleg elérni. Rendkívül bántóak ezek a kérdések, vagy azt éreztem a kortársaim részéről, hogy azt gondolják, hogy mindenre van időm, és mindenre van pénzem, és én nagyon szabadon élhetem az életemet. Én akkor még nem tudtam azt, én csak vágytam arra, hogy egy gyerekem, két gyerekem legyen, tehát nem tudtam azt, hogy tényleg mennyire el lehet fáradni, ki lehet merülni abba egy síró gyerek mellett, egy beteg gyerek mellett, akkor még nem voltak eldobható pelenkák, és szóval egyebek, nem voltak tápszerek, és nem voltak bébi ételek, és hogy az egy óriási fizikai, lelki munka is az öröm mellett. Én meg majd belepusztultam, hogy bár nekem sírna a gyerek, bár nekem kellene ezt vagy azt csinálni. Egy hihetetlen rossz érzés volt, és azt hiszem, hogy ez a kettőnk kapcsolatában is komoly nyomokat hagyott, mert azon kívül, hogy beszéltünk róla, de... Ez volt az első olyan dolog, azt hiszem az életemben, amit nem tudtam szelíden, hitben, Istenre hagyatkozva megbeszélni a férjemmel. Ő hajlott volna, hogy fogadjunk örökbe gyereket. Az orvosom biztatott, hogy 30 éves koromig bármikor terbe esetek. A kérdések jöttek, a nagyszülők vagy a család felől is, és most itt nagyon talán nem is kellene ennyire kitárulkozni, de volt olyan, és azt hiszem, hogy ezt nagyon szégyellem, de azért mondom el, hogy ne érezze senki, hogy az Úr kivet, megvet valakit, és örökre eltaszít, de volt, amikor olyan kívüljetlen módon válaszoltam, hogy szinte indulatból azt mondtam, hogy nem is akarok. vagyok, mert hogy szinte nem volt olyan közös megjelenésünk, a munkánkat kivéve, amikor ez napirendre ne került volna, és ne jöttek volna kérdések a gyülekezetünkből, a gyülekezet volt, és a gyülekezetünkből is. És nagyon érdekes volt, és itt kezdtem nagyon elgondolkodni, hogy volt egy lelki pásztorom, tiszteletből és kegyeletből nem mondom a nevét, de sokan ismernék, aki valamikor Békésen volt lelkipásztor, és ők gyermektelenek voltak, és örökbe fogadtak egy gyereket, egy velem egykorút, és egyszer valaki, egy idős család meghívta őt egy temetésre, tehát meghalt vagy a férj, vagy a feleség, már nem tudom, hogy ki, de mivel ő volt, aki bemerítette, akkor az volt a kérése, hogy a jelszisten tiszteleten ez a lelkipásztor szolgáljon, prédikáljon, hirdesse az igét, és én nem tudtam erre a temetésre, mert nem is tudtam, hogy ez a bácsi jön, és délután, késő délután biciklivel ez az idős ember megjelent a mi lakásunkon, egyedül voltam otthon, és csöngetett, és beengedtem, és nagyon meglepődtem, és akkor azt mondta, hogy azért jöttem, mert hallottam, hogy nincs gyereketek, és mielőtt örökbe fogadnátok gyereket, nagyon beszéltek meg az Úrral, mi nem annyira beszéltük meg, és a mi szolgálatunkat, a mi életünket, a jó szándék, a jó cselekedet vezérelte, de erre nem adta Isten akkor az igényét, és nekünk ebből nagyon sok nehézségünk támadt, amit mi magunkra vettünk, nem az Úr adta, és hogy ezt nagyon beszéljétek meg. És így csak ott álltam. Hát ezt a bácsit nem láttam évtizedek óta, és ez most idejött, és ezt elmondta. És ezt egy ilyen, szinte egy ilyen jelként, akkor megint odafordultam Istenhez, és jobban kezdtem ezért imádkozni, és valahogyan egy ilyen megengedőbb, nem egy ilyen egymást okolva, hibáztatva kezdtem el a férjemmel beszélgetni. És akkor ugye telt az idő, és jött a 30. születésnapom, amit a nőgyógyászom mondott, hogy ha addig nem esek teherre, és akkor fölkeltem azon a napon, elmentünk dolgozni, és hát tudtam, hogy majd a férjem megjön este felé, tudtam, hogy meg fog köszönteni, de én egész nap csak bőgtem, szóval elmentem én is dolgozni, de nem tudták elgondolni, mi bajom van, és akkor nekem az a abszolút igényetlen gondolatom támadt, hogy én ma, mivel 30 éves vagyok, meg fogom mondani a férjemnek, hogy én felszabadítom őt a házastársi kötelezettsége, vagy elkötelezettsége alól, és megmondom, hogy én megvan az egzisztenciám, meg tudok élni, és ha ő úgy gondolja, de ne nézzünk egymásra ilyen várakozással, és ilyen majdnem, hogy vádolással, és együtt utasítsunk vissza minden provokatív vagy fájdalmas kérdést. Ebben a dologban álljon mellém. Úgy látszik, hogy én már nem tudok gyereket szülni, és akkor, hogy ő most ezt gondolja el, és hogy vagy akkor ezt oda tudjuk tenni így az életünket, de én most már nagyon komolyan akarom, tehát én most már mindennél komolyabban akarom élni megint az Istennel való kapcsolatomat, engem most már nem érdekel, hogy mikor lesz befejezve az építkezésünk, és mikor lesz kicserélve a kocsink, engem most már abszolút semmi nem érdekel, én mától kezdve oda visszaszánom az életemet, és ő döntse el, De lehetőleg minél hamarabb. De hogyha ő úgy gondolja, hogy mi ezt a fogadalmunkat, az ígéretünket az Isten előtt megtettük, ez marad, akkor marad, de akkor ne tekintsünk egymásra is kérdésekkel. Ugyanis még ezt, és zárójelben mondom, hogy közben hozott egy kutyát, én nem nagyon szeretem a kutyát, most az állatbarátok biztos megrúgnak engem ezért. Mindig úgy éreztem, hogy biztos nem volt ilyen szándéka, de úgy éreztem, hogy ez is egy ellenemre van, hogy ilyen gyerekpótlék. Tehát, hogy egy gyerektelen nő borzasztó sérülékeny, nem egészséges a lelke, különösen, ha az Istennel nincs meg az a szoros kapcsolata. Na, akkor én jól kisírtam magam, akkor a férjem elment, egy rövid sétát tett, visszajött, és úgy megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy na, hát akkor most ő elgondolt, és most akkor elmondja, hogy jó, ez legyen így. Végül is, amikor mi összeházasodtunk, akkor mi nem kaptunk arra ígéretet, hogy egy vagy hat gyerek lesz, és ő nem azért házasodtunk össze, hogy gyerekeket neveljünk. Elfogadtuk volna, jó, legyen így, lesz programunk, megfogjuk ezt. És akkor én ott még szepegve mondtam, hogy de hogy akkor ugye, hogy nem engedi, hogy ezt kérdezzék, és hogy a családban is, ha valaki azt mondja, hogy pedig te mennyire szeretnéd, és hogy te most én miattam erre vagy, hogy akkor, és akkor hát ott nyafogtam egy kicsit még, és akkor mondta, hogy igen, 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 és ez március 17-én volt, és április 23-án én már terhes voltam.
Egy picit megakasztalak. Szerintem a hallgatókat érdekli nagyon a folytatás, de hadd tegyek fel egy olyan kérdést neked, hogy nekünk hívő embereknek meggyőződésünk, hogy Isten nem csinál véletlenszerű vagy hibás dolgokat. Miért engedte meg ezt a 7 évet nektek szerinted?
Én azt gondolom, hogy ez utólag egy nagyon világos kép lett. Még egy lényeges dolgot kifelejtettem, hogy én ezt a 30 éves dolgot, ezt hogy szántam rá, vagy hogy gondoltam. Tehát ez nem úgy jött, hogy én már 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, majd 30 éves koromban ezt meg ezt fogom mondani a férjemnek. Hanem a születésnapomat megelőzőleg már volt egy nagyon érdekes dolog, ami ráébresztett engem arra, hogy én hol vagyok attól, amit az Isten nekem ígért, és amit én ígértem neki. Hol vagyok én attól a kapcsolattól? Fényévnyire. Tehát amikor megoldódott ugye a nagymamám, a testvéreim, az apukám, az én állásom, a férjem állása, szóval minden megoldott, akkor na, akkor most építkezzünk. Most nem csak abszolút értelemben, hanem a testi élet, a világban elfoglalt helyünknek a bebetonozása, vagy a kialakítása, vagy a felépítése, és háttérbe került az a mindennapos kapcsolat, amit én addig egész életemben tapasztaltam, annak ellenére, hogy ezt a gyerektelenséget éreztem. Tehát egyszerűen, mintha nem elfelejtettem volna, hogy hol van a megoldás. És a 30 éves születésnapomat megelőzően volt egy vasárnap délelőtti ige hirdetés, ami nagyon érdekes volt számomra az ige hirdetője miatt. Nem tudom, azt hiszem, hogy nem illene az ő nevét sem mondani, bár engem ez az ige hirdetés a mai napig, ennek pedig most már nem is tudom ki se számolni, hogy hány éve. Egy lány, aki még nem volt férjnél, Annáról prédikált, és hát gondold el, hogy milyen érzés volt az, hogy én ott vagyok gyerek. Úgy éreztem, hogy mindenki is engem néz, de úgy éreztem, hogy a Jóisten is engem néz. És hogy Annának nem volt gyereke, és hogy ő is mit szenvedett. És hogy akkor még elmegy a templomba imádkozni, és hogy akkor még a trészeknek is nézik, és még a pap is oda megy hozzá, és akkor hogy érhet, igen, ezt én mind érzem, igen. De hogy Anna milyen szeliden válaszolt vissza a papnak, hogy dehogy vagyok én észek, dehogy is. És akkor ez a szelídség, ahogy Anna odafordult, hogy bántsatok, én akkor is könyörgök ezért a gyerekért, és szóval ez engem annyira megindított, és hogy olyan fantasztikus volt, hogy ezt nem egy férfi, nem egy családapa mondta, hanem egy ilyen fiatal lány. És bocsánat, hogy így mondom a lelkipásztor nőt, hogy és egy pont ezt az igét választotta, nyilván azért, mert szükségem volt, és azért is, hogy én fölfigyeljek, mert hogy ne a megszokott lelkipásztor is, nem tudom, szóval ez nagyon, nagyon érdekesen, utólag is azt mondom, hogy teljesen nekem címezte, és ez volt az a fordulópont, mi nem voltunk alkalmasak lelki szülőkké lenni, és akkor megkímélt az Úr bennünket attól, hogy testi szülők legyünk. Mert hogy a szülő dolog az Szóval az egy óriási felelősség, és hogy én annyira örülök, hogy ilyen nagy nehézségek után azért megajándékozott bennünket egy gyerekkel, a Jóisten.
Itt most megszakítjuk a beszélgetés fonalát, és zenélünk egy kicsit, de pár perc múlva visszavárom önöket, és folytatjuk a beszélgetést. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismét, dr. Hákovács Eszterrel beszélgetek, és a zene előtt odáig jutottunk, hogy hogyan is érkezett a családjukba a várva várt gyermek, váratlanul, mégis nagyon várva. Milyen változásokat hozott ez az életedben?
Hát annyira boldog voltam, hogy hát el nem tudom. Szóval teljesen átértékelődött minden az életemben. Tehát amit az alatt a 7 év alatt ugye fölépítettem, és azt gondoltam, hogy fontos, akkor egyáltalán nem volt ez fontos. Tehát, hogy annyira boldog voltam. Tudom, hogy úgy imádkoztam, hogy jaj, köszönöm, nem baj, ha nem lesz szép. Az se baj, ha nem lesz okos, csak hogy magát eltartani képes lenne. Jaj, nagyon szeretném, ha kislány lenne, de ha fiú lenne, akkor annak is örülnék, csak hogy magát el tudja tartani. Jaj, hogyha én is. Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy várakozás és nagyon-nagyon nagy öröm volt bennem, és a férjemben is. A férjem nagyon szerette volna, ha kisfiunk születik, és hát lány lett, és tudta a szülészorvos is, hogy fiút szeretett volna inkább, és nagyon-nagyon szép kis újszülött volt, nagy hajjal, és nagyon kis formás volt, és akkor mondta a szülészorvos, akkor még nem voltak ilyen apás szülés, meg ilyesmi, hogy kiszóljanak, csak hadd tiprodjon, hogy jól sír ez a gyerek, és hogy tegyék rendbe, és ha meglátja az apja, hogy milyen gyönyörű, akkor ez éjszaka volt, akkor biztos, hogy már törődik is azzal, hogy lány vagy fiú, vagy hát szóval, hogy lány ugyanúgy fog örülni. És ez tényleg így volt, mert ez van nagyon örült, és hazaszaladt, és fölébresztette a szomszédokat, és mondta, hogy egy gyönyörű lány. Tehát hogy hívják? Ja, ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy akkor végül is mi lett a neve. Szóval, hogy egy olyan kitörő nagy öröm volt, és hát végül is tényleg nagyon-nagyon nagy ajándékként élem meg a mai napig azt, hogy megadta a Jóisten, hogy anya lehetek, és hogy most már meg valami fantasztikus dolog, hogy nagymama is lehetek, és még azt is, hogy már nem csak egy unokám van, és ez egy olyan nagy ajándék, hogy mer rám bízni még mindig olyan dolgot, hogy én gyerekek között lehetek.
Azt mondtad, hogy egy szinte túlzott, felfokozott öröm meg várakozás volt benned a terhesség ideje alatt. Nem tudom, nálad ez bekövetkezette, de nagyon sokszor az van, hogyha valamire nagyon-nagyon vágyunk, akkor ha megkapjuk, egy picit csalódunk. Mert hogy olyan dolgok is vannak, ha már most egészen konkrétan veszük mondjuk egy gyerekkel, hogy sír éjszaka, vagy nehézségek, vagy karrier vagy anyaság. Ilyen gondok jelentkeztek nálad, vagy te ezeket hogy élted meg annak idején, ha így visszagondolsz?
Nagyon érdekes ez, amiről kérdezel, mert bennem egyáltalán, tehát annyira ki voltam éhez az anyaságról, hogy abban a pillanatban, amikor... Ja, egy fontos dolgot nem mondtam, hogy amikor azt mondta a férjem, ugye, hogy nem arra, hogy gyerekeket neveljünk, nem azért házasodtunk össze, akkor mi elkezdtünk építkezni egy olyan helyzetben, hogy nem volt meg rá a pénzünk, tehát, hogy majd ahogy keresünk. És amikor ez megtörtént, hogy én anya lehetek, akkor azt mondtam rögtön, és teljesen őszinte szívvel, hogy én dolgozni? Ha nekem most 10 év házasság után született egy gyereke, hogy én odaadjam valahova másnak, és hogy ne lássam, hogy ő hogy fog menni, és hogy fog beszélni, és hát ezt nem. És ezt annyira örömmel meg tudtam tenni, és hogy én ezért annyira kárpótolva vagyok, voltam. Tehát ez nagyon, nagyon jó volt. Egy dolog volt. Egy nagyon érdekes, hát ha valaki érezett ilyet, vagy érezni fog ilyet, hogy amikor a lányom megszületett, akkor már közel 11 éve nem élt az édesanyám, és egy hihetetlen vágy jött, hogy megmutassam neki az unokáját. Szóval nem is gondoltam, hogy bennem van ez az érzés. Tehát a legnagyobb váratlan érzelmi kitörés vagy rámtörés ez volt, hogy itt ez a gyerek, és nem látja az anyukám, és hogy akarom neki, és hogy az volt a rettenetes, hogy úgy gondoltam, hogy vagy ő tudná megcsinálni, vagy én. Hogy senki más, és hogy ez sokakban olyan rossz érzést válthatott ki, mert hogy egy kicsit ilyen felfokozott lettem, és úgy gondolom, és én nagyon nehezen álltam talpra, nem volt ez a szülés éppen olyan nagyon egyszerű, elég nehezen álltam talpra, és nem tudtam kiegyenesedni, és akkor ilyen bukli bútor húzatunk volt régiek, az idősek tudják, hogy az mi, és akkor itt a készfejemben támaszkodva tudtam menni a kisányhoz, és már itt már az ujjaimról már lekopott a bőr, mert hogy mindig mentem oda, de nem tudtam rendesen fölegyenesedni, és nem engedtem szinte senkinek, az apjának engedtem, de hagyták, már látták, hogy én most egy olyan extatikus állapotban vagyok ettől, hogy nekem itt egy gyerek él, mozog, és mindent csinál, mint egy igazi gyerek, hogy most engem hagyni kell, hogy ez majd úgy lecsillapodjon, és így le is csillapodott, és nagyon kértem, nagyon sokat imádkoztam azért, hogy tudjam nagyon bölcsen nevelni, tehát, hogy ne majmoljam, és tudjam a követelményrendszert, és mindent úgy fölállítani. Hát akkor még nem gondoltam, hogy nem lesz testvére, de nagyon tudatosan készültünk erre, hogy tudjam a követelményrendszert normálisan, tehát ne ezzel a felfokozott majom szeretettel elindítani őt az életbe. Ezért nagyon sokat kellett imádkoznom.
Hogy érzed, sikerült?
Igen, igen, azt hiszem, hogy sikerült. Ez nem az én erőm, hanem mind a ketten az édesapja és én is nagyon sokat imádkoztunk ezért, hogy nagyon bölcsen tudjuk őt nevelni, és hogy hitre jusson, és hogy a párja meg a pályája az legyen az Úrtól, és hát aztán még utána voltak eseményeim, tehát, hogy végül is akár 6 gyerekem is lehetne, de hát ő az egyedüli, és nagyon boldog vagyok, hogy hitben élnek, és szép család életet élnek, és ez nem tőlünk van, hanem tényleg olyan az Úr, hogy vissza lehet hozzá bárhonnan jönni, és ő kezdi velünk előszről, és hogy annyira figyelmeztet arra, hogyha nem jó úton vagyunk, és aztán meg annyira föl tudja használni azokat az alkalmakat, amiben megtapasztaltuk őt. Tehát, hogy olyan különleges helyzetekbe hoz, hogy amiben megtapasztaltuk őt, akkor ezt tudjuk elmondani, hogy ne csak úgy, hogy olvastuk, meg hallottuk, meg benne van a Bibliában, hanem hogy ez beteljesült az én életembe. Nézd meg, ez történt, és hogy ennyire figyelmes velünk, és ennyire jó terve van velünk. Tehát, hogy én úgy fogom föl ezeket a dolgokat, hogy tényleg csodaként élem meg. Mert ezek nem természetes dolgok, és nem emberi manipulációk, és nem emberi okoskodás, meg nem, hogy kiolvastam a világ összes gyereknevelési szakirodalmát, és pszichológusokhoz jártam, és, hanem hogy ő megadja azt a bölcsességet, meg amit én elrontok. Mai napig is szoktam ezért imádkozni. Amit én elrontottam a mintaadásban, azt ő tegye helyre, és megteszi.
Talán egy hallgató most azt gondolja, hogy hát ezek után megoldódott életed minden problémája, mert hát én már gyereked lett, nagymama is lettél, ez az előbb kiderült. Szépen zajlott ezek után az élet, nem volt gond, vagy csak kisebb gond volt, hát azért legyen egy kicsi. De azért én, mintha úgy tudnám, hogy nem teljesen így folytatódott az életed.
Nem. Aztán jött egy újabb óriási nehézség az életünkben, méghozzá 1992-ben. Na, azt megelőző évben volt egy nagyon különös dolog, 91-ben. Tehát ez a rendszerváltozás környéke, és én fogorvosként dolgoztam 26 évet, és egy olyan területen, ahol iszonyú sok volt a munka. Amikor én beléptem a rendszerbe, már a gyógyításba, akkor tették a fogászatot általánosan biztosítottá minden embernek. Én egy mezőgazdasági vidéken dolgoztam, ahol tiesztok voltak zömmel, a lakosok nagy része tiesztben dolgozott, nem volt biztosításuk. És 65-ben, amikor én oda kerültem, mindenkinek ingyen járt minden, szóval alig-alig valami térítésért, és ez az iszonyatos beteg szám ránk ömlött. Tehát tényleg, aki nem tudná, ez egy kemény fizikai állóképességet kívánó szakma, a fogorvosság. 26 évi gyakorlat után egyre több panaszom volt, nyaki csigolyáim, lábam. Én egy elég magas termetű vagyok, tehát akkor még nem voltak olyan kezelő egységek, hogy ülve lehetett volna dolgozni, tehát naponta 10-10-es fél óra hosszát is álltam kényszerhelyzetbe. És hát még ott voltam, hogy 50 éves se, és éreztem, hogy gondjaim vannak, tehát betegszabadságra kényszerültem, a nyakam fájt, ez fájt, az fájt. És folyamatosan imádkoztam ezért, hogy valahogy könnyítsen az Úr a helyzetemen és a munkámon, hogy tudjam ellátni rendesen folyamatosan a betegeket. És ezt a férjem is hallott ezeket az imádságokat, és 91-ben egy hét leforgása alatt hárman megkerestek engem azzal a kéréssel, három különböző párt, hogy rám gondoltak, megalakult a tiszti orvosi szolgálat, és hogy én váraljam el a területnek a tiszti főorvos, hogy pályázzam meg ezt az állást. És akkor én mondtam, hogy én elmenjek egy hivatalt. Én ezt szeretem csinálni, én beteg nélkül nem tudok meglenni. És aztán férjemnek is mondta, hogy már ez is eljött, és már ez is mondta, és nem is tudta, hogy a másik is itt volt, és ezek különböző oldalakat jelentenek. És azt mondja a férjem ilyen kicsit lakonikusan, de és nem ezért imádkoztál te véletlenül, hogy én úgy hallom, hogy te, és nem gondolod, hogy ez azért van. És így melbevágott ez a kérdése, és tényleg, hát lehet, hogy ez az imámra ez a felelet, hogy ez lesz az én utam? Hiszen hát még 50 éves vagyok, bár akkor még 55 éves korban lehetett nyugdíjba menni, de akkor is az 5 év is elég hosszú idő. Na jó, hát én pályázatot se írtam, mert akkor még nem volt ez a fajta módja az álláskeresésnek. Nem nagyon tudtam, hogy kell írni, de azért megírtam. Fölhívtam az öcsémet, és akkor kérdeztem, mert akkor ő már korábban vezető beosztásomat, és kérdeztem, hogy te írtál már? Igen, írtam. Hát, és fölolvastam neki, azt mondta, hogy hát, még azt írd oda a végére, hogy kérem pályázatom számomra kedvező elbírását. Mondom, dehogy írom? Hát dehogy írom oda? Hát mondom, majd a jóisten vagy úgy dönt, hogy kell nekem, nem írom, nem könyörgök, nem írom. És akkor jót nevetgéltünk ezen, és én ezt feladtam. Volt más pályázó is, és megkaptam ezt az állást. Október 1-én neveztek ki, 91. október 1-én. És az ilyen mindennap sportoló, vas, erős, bútordarabokat levegőbe dobáló férjem 92. március 22-én egy nagyon súlyos szívinfarktust kapott. Újraélesztették otthon. Na hát ez egy nagy csoda volt, mert tulajdonképpen én csináltam ott, nem tudom, hogy honnan volt akkora lélek, jelenítem a szívmasszást, és az angyal szárnyakon írt oda a mentő, hát olyan gyorsan még Békés és Békés Csaba között mentő nem jött. Látták ott a mentő, jöttek a kollégáim, 5 orvos, szóval, hogy újra élesztették, és ez egy nagyon nagy csoda volt, de hát ő nagyon súlyos állapotba került, és fölépült, elég lassan, de ahhoz képest, hogy milyen jellegű volt, most nem akarok ebbe belemenni, az infarktus és hol volt, elég jól, és én már az új állásomban dolgoztam, és tanfolyamokra kellett járni, és vizsgát kellett tenni, és már az utolsó vizsgám volt, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben, nem csak a szíve körül, hanem a nyelőcsövek körül sem. És elment egy olyan klinikára, ahol speciálisan meg tudták őt vizsgálni, ugyanis ő kis gyerekkorában lugot ivott, vélet tévedésből befőtt léhelyett, és volt egy nyelőcső szűkülete, amivel elég nehezített volt a nyelése egész életében. És akkor, amikor én már túl voltam ezen a nehézségen, hogy a vizsgáim megvoltak, akkor kiderült, hogy neki egy nyelőcső rákja van. És akkor ott voltam, hogy igen, uram, itt vagyok ebbe az állásba, azért, mert én azt a praxist, és azt a rendelési időt, és azt, ami ott kell egy betegellátásban, én azt a munkát egy betegápolás mellett nem tudom megtenni. És akkor következett még 2 nagyon nehéz év, amikor tele voltunk hittel, reménységgel egyik hónapban, a másik hónapban mégiscsak az látszódott, hogy nem akarja őt az Úr a földi életben tartani. De az életünknek egy nagyon-nagyon szép lezárása volt. Olyan 2 év volt, amikor rengeteget ültünk egymás mellett, és rengeteget imádkoztunk, olvastam neki, beszélgettünk, sok mindent, amit abból a bizonyos 7 évből, amiről beszéltem, sok mindent ki tudtunk beszélni. A lányunk már akkor egyetemista volt, nagyon sokat imádkoztunk érte, még mindig a fülemben van, hogy a párját és a pályáját, és szóval nagyon-nagyon küzdelmes, fájdalmas, de nagyon Istentől elkészített időszak volt ez. Olyan kísértésekkel, erre fontosnak tartok kitérni most, mert ez most talán megtért embereknek is problémája, hogy már akkor kezdtek be surranni a kórházba ezzel az idegen szellemiséggel gyógyító emberek, és egy haldokló embernek a lelki békéjét, az Istenben vetett hitét, az üdvösség reménységét, aki egyébként nagyon szeret élni, mert 58 éves, és szeretné látni a gyerekét, akire annyit várt, és megzavarni azzal, hogy én majd most ilyen energiát, és hogy olyan energiát, és hogyha ezt csinálja, és ha azt csinálja. Szóval, hogy ez egy olyan sátáni kísértés, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az Úr Jézus készült a megváltási tervéhez, és amikor a sátán, a 40 napos bőt után, hogy na akkor itt változtasd kenyéré. Ahhoz tudnám hasonlítani. Volt olyan időszak, hogy a doktornő a kórházban behívott engem, és azt mondta, miért nem akarod, hogy megjön a férjed? Hogy nem akarom? Hát miért, hogy nem akarom? Ő mondta, hogy nem kéri ezt a hókusz-pókuszt, és akkor az energiát. És akkor elmondtam, hogy azért, mert itt van a Szentlélek, aki olyan energia, hogy ha kell mindenket, vagy meggyógyít, vagy lesöpör, és hogy ebben hiszek, hogy meg tudja tenni. És hogy ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, ez annyira nagy bizonyság az életünkben, hogy egy nagyon rossz vérképe volt egy kemoterápiás kezelés után, hihetetlen rossz, úgyhogy otthonról kellett mentőbe bevinni, mert minden nyálkártyájából jött a vér, és akkor volt ez, amikor nem vettük ezt megelőzően, hogy nem engedtem, hogy ez a tétkus gyógymódba részesítsék, hogy nagyon imádkoztam, hogy Uram, tudom, hogy minden sejtünket te teremtettél, tudom, hogy 4 napos lánzárt feltámasztottál, tudom, hogy ennyibe kerül neked, és minden sejtünk épp. Ha akarod, meg tudod tenni, de ha nem akarod, elfogadom. De nagyon kérem, hogy lássák meg a te hatalmadat most. Lássa meg az az orvosa, mert az az igazság, hogy sajnos én is egy kicsit emelt hangon válaszoltam neki, mert annyira provokatív volt. Nem azt mondtam neki, hogy távozz tőlem, sátán, de nem volt sokkal szelidebb, amit mondtam, és ezt nem, mert ugye az van az ikében, hogy igazítsátok helyre szelíd lélekkel, és hogy azért nem volt bennem a szelíd lélek. És nagyon kértem, és pár nap alatt több mint 10-szeresére nőtt a trombocitáinak a száma, és akkor bementem a doktornőt, és mondtam, hogy nem adatok neki transzfúziót, és nézd meg, itt a bizonyíték, hogy azokat a részeket, amiket az Isten akar, meggyógyítja. Ezt nem lehet megmagyarázni, hogy neki hogy tud ennyi idő alatt. De nem akarja most, hogy a teste meggyógyuljon, de a lelke az nagyon rendben van. Nem nagyon értették ezt, de én nagyon hálás vagyok, hogy én ebben ilyen nyugodtságban tudtam őt elengedni, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy már akkor a lányomnak komoly szándékkal udvarolt a mostani férje, és erről mi nem tudtunk sem a lányom, sem én, ő Szeged közeli klinikán volt, és azt mondta ez a fiú, aki most a férje, hogy most ne menjek el Szegedre látogatni, mert neki ott kell egy egyetemista volt, egy gyakorlat miatt maradnia, és ő a vasárnap pont kimegy, és hogy legyek Katival, de közben nem ez volt az igazi ok, hanem hogy a férjem üzent neki, hogy ő szeretne egy napot vele tölteni, csak hogy nem mondja meg nekünk, és hogy ez is egy olyan Istentől elrendezett dolog volt, hogy én, amikor kitűzték az eljegyzés, megkérte a lánya kezét, először az apjától, utána tőlem, és kitűzték az eljegyzés időpontját, akkor csomó mindent elmondott, fizikai dolgot is, amit meg kell tenni, és mikor én onnan hazahoztam, akkor azt mondta, hogy hát Zsolt megkérte a Kati kezét, és hogy akkor ő szeretné, hogyha az eljegyzés ekkor és ekkor lenne. És egy kis idő múlva azt mondta, hogy legyen egy héttel hamarabb az eljegyzés. És akkor, hát mi? Hát legyen egy héttel hamarabb. Jó, és akkor egy héttel hamarabb lett az eljegyzés, és azon a héten, amikor lett volna az eljegyzés, azon a héten ő már nem élte meg a vasárnapot, mert csütörtökön meghalt. Tehát, hogy annyira le volt, az Istenőt annyira el volt minden készítve, és annyira elrendezett mindent, hogy amikor a haláleset után eljött a vőlegény, és ott a garázsba, ahol elkezdett pakolni, és lomtalanítani, és hogy mindent tudott, hogy hol van, és hova kell vinni, és akkor mondta el nekem, hogy hát igen, akkor vasárnap egy csomó, szóval egész napot együtt töltöttek, és nagyon sok mindenről beszéltek, hát többek között ilyenről is. Tehát, hogy ezek a jelek, ezek a dolgok annyira meggyőztek engem arról, hogy ő teljes békességgel azt mondta, hogy ennyi volt az élet, és most elmegyek. És akkor úgy éltük meg, hogy akkor, hogy én a 40. Zsoltárt kaptam, hogy új éneket adok a szájadba. Tehát úgy éltem meg, hogy igen, nekem most meg kell tanulni egy új éneket, és mint amikor egy villamos kanyarodik, és akkor te is majd a következő villamossal mész, de már nem látod azt a villamost, amivel elment a férjed, mert elkanyarodott. Tehát úgy éltem meg, hogy jó, hát egy következő villamossal bármelyikkel majd megyek. Ez egy nagy békesség volt.
Azt hiszem, talán nem vagyok egyedül azzal, hogy legszívesebben elfelejtenék az órára nézni, és nagyon szívesen hallgatnám tovább dr. Hákovács Esztert, ám a műsoridő lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hallgatóinak is köszönöm megtisztelő figyelmét. Legközelebb egy hét múlva találkozunk ebben a műsorban. Isten áldását kívánja minden hallgatónak a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.
Ti vagytok a Föld csója.
Ti vagytok a világ világossága.
Nem rejthető el a hegyen épült város.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Só és lámpás.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.